Köszöntjük a Erdély Mária Rádió hallgatóit, a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóival együtt. A mikrofonnál
Tibor atyám
és Bóér Károly műsorvezető.
Természetesen köszöntjük az egész Kárpát-medencei hallgatóinkat, a délvidéki, felvidéki és a magyarországi hallgatóinkat is. Nagy-nagy szeretettel a csíksomlyói nyerekből.
Áldott ünnepet!
Nagyon megható és meghitt a hangulat itten most a nyerekben. Pontosan a hármas oltár mellett állunk mi, illetve ülünk, és innen nagyon szépen belátjuk a teret. Éppen a kordon most vonul mellettünk. Gyönyörű székely ruhás fiatalok, és a tegnap este is a kegytemplom előtt, ahogyan ott ültünk és áldogáltunk, nézelődtünk, és a békelék körében élveztük úgymond a helyzetet. Nagyon sok fiatallal és gyerekkel találkoztunk, hát most is a nyerekben ugyanígy szintén rengeteg székely ruhás fiatalt és gyereket láthatunk, találkozhatunk velük, és látjuk az arcukon a béke mosolyát, és a mottónk is az idei búcsúnak: Pax et bonum, béke és jóság.
Vagyis a ferencesek köszönési formulája.
És ha már itt tartunk a csíksomlyói kegyhelynél és a búcsúnál, akkor beszéljünk egy picit a csíksomlyói kegyhelyről és a búcsú történetéről. A 15. században már virágzott Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe Mária ünnepeken mindig Csíksomlyon gyűlt össze. Negyedik Jenő pápa az 1444-es évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a templom építésben, és viszonzásul az akkori kor szokása szerint búcsút is engedélyezett a jótevőknek.
A történelmi adatok szerint 1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond erdélyi fejedelem haddal akarta a szintiszta katolikus Csíkgyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Ebben Csíkgyergyó és Kászon népe István Gyergyó alfalvi plébános vezetésével fegyvert ragadott hitének védelmére. A gyülekező Csíksomlyon volt pünkös szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat, és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára szembeszállni a hitújítók hadával. Ez alatt az idősek, az asszonyok és a gyerekek Somlyón maradtak, és győzelemért imádkoztak. És a csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat, és úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment, és együtt jöttek vissza, hálát adni a győzelemért, és megköszönni a Szent Szűz segítségét. Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben pünkös szombatján elzarádokolnak Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe. Ugyancsak az eredeti hagyomány szerint nyírfaággal kezében, vagy járművét feldíszítve tér majd haza otthonába az ide látogató zarándok. Csíksomlyó most is a katolikus székelység hírneves búcsújáró helyre. Most már a más vallású keresztény hívek is szívesen vesznek részt a búcsún. A szűzanya iránti tiszteletben a buzgóság az idő múltával sem lankadt. Évközben is szüntelenül özönlik a nép Somlyóra Máriát tisztelni, köszönteni, imádkozni hozzá. 1990 óta minden évben több százezer ember zarándokol Csíksomlyóra, és vesz részt a szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, szentmisén. A csíksomlyói búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata tehát, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarsági legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösdjén több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyók hegy templomában és szabadtéri szentmise a közeli Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyerekben.
A római katolikus egyház hívei Csíksomlyon teljes búcsút nyerhetnek, ugyanis az a bűneit megvalló és bűnbánatot tanúsító hívő, aki a gyónás szentségének kegyelmi állapotában meglátogatja a kegyhelyet és meghallgatja a szentmisét, elnyeri a bűnei megbocsátása utáni visszamaradt büntetések teljes elengedését is. A ferences rend obszerváns ága által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor, a sugár koszorúval övezett Mária, aki a földgömbön és a hold sarlon áll, feje körül 12 csillagból álló glória. A hold sarlon egy emberarc van, jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézus tartja, mindkét szobor alak fejét korona díszíti. A 227 cm-es aranyozott festett hársfaszobor eredetileg egy szárnyas oltár központi alakja lehetett. A kegyszobor keletkezésének időpontja a 16. század eleje.
Az 1909-es évekre a kegytemplom és a körülötte levő térség nem tudta már befogadni a több százezeresre duzzadt búcsúsok tömegét. Ezért 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegynyergében, és azóta oda irányítják a keresztalják, vagyis a kereszt alatt vonuló templomok zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándok csoportokat, és a világ különböző részeiből érkező hívők csoportját. No de... vegye át a szót Tibor atya, mert van ennek még egy vetülete is. Mit mond a katolikus egyház a búcsúkról? Egyáltalán miért nevezzük pont búcsúnak?
A búcsú Isten színe előtt, ahogy mondottam az előbb is, a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetéseknek az elengedése, amelyet a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát, vagyis hivatalosan kezeli ezt, és abban részesítheti tagjait. Erről a katolikus egyház katekizmusa így tanít.
A búcsúk tanatát lényegében három hitigasságon alapul ez szerint.
Igen, az első hitigasság ugye a tartozás. Ez azt jelenti konkrétan, hogy a szentségi gyónás után is fennmaradhat a bűnökért járó ideig tartó büntetés, amelyet vagy itt a földön, vagy a tisztító helyen kell levezekelni. A második hitigasság a kincstár, ahogy mondottam az előbb a katekizmus tanítása szerint. Ez azt jelenti, hogy Krisztus kínszenvedése, tehát a kincstárat az Krisztus kínszenvedése és érdemei alkotnak, a boldogságos szűz és a szentek imáival és jó tetteivel együtt, és amelyet az egyház hivatalosan kezel. És a harmadik az alkalmazhatóság, ez azt jelenti, hogy a szentek közösségében vagy Krisztus misztikus testének természet fölötti szolidaritásában áll az alkalmazhatóság.
A búcsúk elnyerésének hasznosságát, melyet ünnepélyesen a trentói zsinat fogalmazott meg, dekrétum a búcsúkról a 25. ülésszak 1563. évi december 4-én kelt irata szerint, 6. Pál pápa is megerősítette az Indulgenciarum doktrina kezdetű apostoli konstitúciójában 1967. január 1-én.
Így van, ez kimondottan arról szól, hogy a lelkek üdvössége a rendjében a búcsú javára válik nem csak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára, továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk. És ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődésnek a reményét.
Tényleg érdekes kérdés, hogy végül hogyan lehet elnyerni a búcsút, a teljes búcsút talán.
Igen, a teljes búcsúnak vannak követelményei, tehát az elnyerésnek. Az első a teljes felkészültség. Tehát a kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni. Ennek van három feltétele. Az első a szentgyónás, a második a szentáldozás, és a harmadik imádság a pápa szándékára, vagyis a mi atyánk üdvözlégy és a hiszekedj, de szabad más imát is választani. A feltételeket 20 napos időtartam során lehet teljesíteni, annak a jó cselekedetnek a végrehajtása előtt vagy után, amely a búcsú elnyeréséhez szükséges az előírás szerint. A halálos bűn állapotában lévő hívőnek azonban a jó cselekedet végrehajtása előtt már meg kell gyomnia. 20 napon belül egyetlen szentgyónás is elegendő több búcsú elnyeréséhez, tehát ez természetesen, hogyha a hívő a kegyelem állapotában van. Miközben a másik két feltételt minden újabb búcsú elnyeréséhez teljesíteni kell, vagyis a szentáldozást és az imádságot a pápa szándékára.
A jó cselekedetnek nagy fontosságot tulajdonítasz, hogyan kell érteni?
Igen, a jó cselekedet az lehet vallásos, lehet irgalmassági vagy bűnbánati. A vallásos cselekedet egy templomban vagy más megadott helyen végezzünk vallásos zarándoklatot liturgikus szertartással vagy ájtatossági gyakorlattal egybekötve, vagy végezzünk egy vallásos látogatást. Hát ma éppen egy ilyen eseményen vagyunk, ennek vagyunk tanúi, amikor is ugye mindenki a szentgyónást elvégezte, feltételezzük, akik itt vannak, mert lehet látni, hogy jó nagy hosszú sorok vannak a gyóntató papoknál, és ugyanakkor mindenki a szentáldozásban részesül, ez automatikusan következik, és természetesen az imádságot is elvégzi. Utána jön az irgalmassági cselekedet, ez egy másik lehetséges típus a jó cselekedeteknél. Ez azt jelenti, hogy meg kell látogatni egy szükséget szenvedő vagy nehézséggel küzdő testvért, felebarátot. Ez azt jelenti, hogy megkülönböztetett figyelemmel forduljunk hozzájuk, és idézőjelben, mint egy zarándoklatot végezve a bennük jelenlévő Krisztushoz. Továbbá támogassunk vallási vagy szociális jellegű tevékenységeket, műveket. A szabadidőnk jelentős részét szenteljük közérdekű tevékenységnek, és válasszuk a személyes áldozathozatal hasonló formáit. Itt a személyes áldozathozatal, ez nagyon fontos, nagyon lényeges, mert ezt Isten különleges módon értékeli. Tehát volt a vallásos cselekedet, volt az irgalmassági cselekedet, és a harmadik a bűnbánati cselekedet. Ez azt jelenti, hogy legalább egy napon tartózkodjunk a felesleges fogyasztástól, böjtöljünk, vagy tartózkodjunk a hús ételtől, vagy más élelemtől az egyes püspöki karok utasítása szerint. Ez minden országban különböző. És természetesen adakozni is lehet arányos összeget fordítva a szegények javára. Tehát szükséges a jelentős a jó cselekedet. Tehát a bűnbánati cselekedethez hozzájárul automatikusan a jó cselekedet. Nem elegendő, ha pusztán arra korlátozzuk a tettünket, amit a bőtölés vagy az önmegtartóztatás törvénye ír elő. Tehát nem nyerhető el a búcsú, magyarul megmondva, ha a jó cselekedet nem a rendelkezések által meghatározott módon van elvégezve. Kivéve azokat az eseteket, amelyek a rendelkezésekben felsorolt törvényes akadályoztatások közé tartoznak, illetve amelyekben a gyóntató változtatja meg a feltételeket, mert ez is lehetséges. Tehát akit betegség vagy más súlyos indok akadályoz abban, hogy zarándoklaton vagy közösségében, családban vagy plébánián ájtatossági gyakorlatokon vegyen részt, tehát ebbe akadályoztatóan, a búcsú elnyerése érdekében lélekben kapcsolódhat a résztvevőkhöz, felajánlva Istennek az imáit és a szenvedéseit. És itt jön be az a kérdés, amiről beszéltünk a tegnap este.
Hogy a teljes és a részleges búcsú, lényegi különbség van-e a két búcsú között?
Igen, természetesen, de visszatérve az előbbi gondolatmenethez, hogy azok, akik a rádión keresztül, vagy a tévékészülőken keresztül hallgatják most a Szentmisét, azok is részesedhetnek most teljes búcsúban, hogyha a kegyelem állapotában vannak a rádión keresztül. Vagyis elvégezték a szentgyónásukat, lélekben itt most, tehát ugye van a lelki áldozás, és a saját környezetében valami jó cselekedetet is, az irgalmasság cselekedetei közül valamit elvégez. És hogy válaszoljak a kérdésedre, hát tényleg van teljes búcsú, és van részleges búcsú. Hogy kettő között mi a különbség? Amennyiben nem áll fenn a teljes felkészültség például, vagy nem teljesül ez a három feltétel, amelyet az imént elmondtam, vagy a cselekedetek, ezek a feltétel és a cselekedetek végrehajtása után az elnyert búcsú nem lehet teljes, csak részleges, mert nincs ugye meg a teljes felkészültség. Tehát hiába van a jó cselekedet, hiába vannak meg a feltételek, de hogyha tehát nem vagy felkészülve, akkor nem nyerhetsz teljes búcsút, csak részleges búcsút. Tehát kivételt képeznek a, például a törvényes akadályoztatottság esetei, amikor, vagy amikor a gyomtató megváltoztatja a búcsú nyeréshez előírt cselekményeket vagy feltételeket. A teljes búcsúkhoz szükséges a szívnek a megtérése. Vagyis, hogy Isten legyen az első helyen az életünkben, és mentesek legyünk még a bocsánatos bűnöktől is. Tehát itt van a lényeg, hogy teljes búcsú csak akkor nyerhetsz, hogyha a bocsánatos bűnökhöz is, bűnöktől is mentes vagy, és a szándékos ragaszkodásaid is, amelyek a bocsánatos bűnökhöz is vezetnek, azoktól is mentes maradsz. Tehát a teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el, saját magunk és elhunyt szeretteink számára is, ez nagyon fontos. Tehát saját magad számára is teljes búcsút nyerhetsz, részleges búcsút is, de a halottaidért is. Ezért lehet teljes búcsút nyerni. Földön élő embertársainkért is imádkozhatunk természetesen, de búcsút az élőkért nem nyerhetünk. Például egy Amerikában élő testvéredért vagy rokonodért te nem nyerhetsz, szóval az ő számára nem lehet teljes búcsút kimádkozni, magyarul megmondva. Tehát te csak saját magadnak nyerheted el a teljes búcsút, vagy a részleges búcsút, vagy a halottaidért. Tehát aki szeretne a búcsúban részesülni, annak amíg a földön él, és ezt ki kell használni, mert ugye nagyon tudjuk, hogy és tisztában vagyunk vele, hogy nagyon rövid a föld életünk, így tehát amíg a földön élünk és az egyházhoz tartozunk, van módunk a búcsú elnyerésére. Ezért ajánljuk a kedves hallgatóknak, hogy használják ki ezt a lehetőséget, mert ez egy hatalmas nagy út az Istenhez, hogy valóban tiszta lélekkel tudjunk vele találkozni.
Mint egy összegezésként mindehhez egy alapos önvizsgálatra van szükség, hogy mindenkinek el kell végeznie, szóba kell állni önmagunkkal.
Így van, természetesen, és akkor kíváncsiak vagyunk arra, hogy a mai szentmisében a meghívottunk, ugye, a veszprémi érsek atya Udvardi György.
Mindenképpen azt is meg kell említenem, hogy a csíksomlyói búcsúnak mindig egyetlen meghívottja van, és ez a soros szónok, aki, mint mondottad, egy magashangú katolikus pap, pécsi püspök. 2019 között, tehát 2011 és 2015-től pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke helyettese. 2019-től pedig veszprémi érsek.
Hát egy picit akkor beszélek a pályafutásáról, bemutatom a kedves hallgatóknak röviden. 1985. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. Káplán volt érsek Vadkerten, majd plébános Csitáron. 1990 és 93 között Rómában folytatott tanulmányokat, majd 93-tól 10 éven keresztül hitoktatási felügyelő volt, majd Budapest Erzsébet városban lett plébános. 1997 és 2004 között a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittudományi kar levelező tagozatának volt a tanára, majd az említett egyetemnek a hittudományi karának lett a docense. Mindeközben társadalmi, oktatási, kulturális szakterület püspöki helynöke volt, 2000-től pedig az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára. Pápai káplán címet is kapott, majd 2003-tól érseki általános helynök, és vagyonkezelő az Esztergom budapesti főegyház megyében. 2004-ben, január 24-én a Maracáné címzetes püspökké és Esztergom budapesti segédpüspökké nevezte ki, most már Szent II. János Pál pápa. És 2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban. 2011-ben, április 9-én pécsi püspökké nevezte ki, 16. emeritus pápa, most már ugye, és beiktatása 25-én volt, húsvét hétfőjén. Jelmondata: Jézus Krisztus az Úr. És 2019, vagyis 3 éve, július 12-én Ferenc pápa a Veszprémi főegyházmegye érsekévé nevezte ki, tehát Pécsről Veszprémbe került, Márfi Gyula nyugalomba vonulása után. Érseki hivatalába a Veszprémi Szent Mihály Bazilikában 2019. augusztus 31-én iktatták be, emellett 2021. január 6-áig Felföldi László beiktatásáig továbbra is vezette a pécsi egyházmegyét apostoli kormányzóként. Tehát 2 éven keresztül 2 egyházmegyének volt tulajdonképpen a püspöke. Vannak neki művei is. A krédó átadásának pasztorál teológiai katekétikai kritériumai a fiatalok beavatási folyamatában, megfontolások a bérmálási fölkészítéshez, tehát tulajdonképpen a tegnap este is, amikor beszéltünk az interjúban, élőben hallhatták a kedves hallgatók, hogy nagyon kiemelte a fiatalokat, tehát valószínű, hogy a művét, tehát nagyon a szívén viseli a fiatalokat és a gyerekeket. És a másik műve pedig a serdülőkornak a metodológiája, ezt használjuk már itt mi is Erdélyben, ezt a művét az egyházi iskolákban, metodológiai fogásokat úgymond a hitoktatók átvehettek ebből. Van egy elismerése is az állam részéről, 2016-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta.
Azt is megjegyezném, hogy a szervezők gondoskodnak róla, hogy érsektől falusi plébánosig mindenki szót kap sorra-sorra itt. Olyan érdekes, a sokféle igényhirdető nyilvánvalóan sokféle koncepciót, sokféle megfogalmazását a dolgoknak jelenti.
Mindenképpen nagyon jó a módszer, ahogyan dolgoznak a ferences atyák, ugyanis ugye a tavaly a Gyímesbükki plébánost hallhattuk.
Így van.
Ahogyan Csángó papként, ugye Csángó származású papként nagyon szépen kifejtette, hogy mit is jelent Csángó magyarként megélni a nemzeti öntudatot is, és hogy mennyire fel kell pártolni a kisebbségeket. És ma én meg kíváncsian várom, hogy az érsek atya mivel fogja bíztatni. Én remélem, hogy a fiatalokhoz és a gyerekekhez is fog szólni, mint ahogy a tegnap este is kifejtette. Hamarosan kezdődik a
szentmise. Igen, néhány perc van addig. Szerintem